Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatása szerint Michael Megret az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. Az Európai Bizottság közleménye külön kiemelte, hogy a kormány múlt héten hivatalosan is jelezte a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezt fontos lépésnek nevezte az uniós testület az EU pénzek védelmében. Minden szempontból előnyös az uniós pénzek hazahozatala, az Európai Bizottsággal kötött megállapodás, mondta tegnap a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtt. Magyar Péter úgy fogalmazott, a tárgyalások során egy jottányit sem engedtek, sem jogi, sem pénzügyi területen. Hozzátette, a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása volt a feltétele annak, hogy az ország hozzáférjen a 16 milliárd 400 millió euróhoz, mintegy 6000 milliárd forinthoz. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát, írta a közlekedés és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézy Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakhoz képest, jelentette a KSH. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, 94 millióval több az egy évvel korábbinál. Nemzetközi megbeszélésekre utazott a miniszterelnök. Magyar Péter előbb Berlinben kétoldalú tárgyalás folytat Friedrich Merz német kancellárral, aztán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön majd az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendset fogadta hivatalos látogatáson. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt írta, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája ez volt. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álca drónnal hajtott végre támadást, főként Kijev, Dnipro és Harkiv ellen éjjel. A csapásokban legalább 13-an meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk. Moszkva szerint ez megtorlás volt. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barth felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Több forrásból megerősített információk szerint az amerikai elnök feszült, trágár hangvételű telefonhívásban kritizálta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt a libanoni katonai eszkaláció miatt, leállítva egy beiruti csapás tervét. Donald Trump figyelmeztette az izraeli lépések nemzetközi következményeire. Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat, jelentette az iráni hírügynökség. Követelik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítását a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonását a megszállt libanoni területekről. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokain foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Ez még tavaly ősszel történt, de arról részletesen ma számolt be a rendőrség. Két helyen is barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Vasárnap a terület északi részén Szögliget és Budvaszilas között, tegnap pedig a déli részen Égerszög település külterületén. Nincs kizárva, hogy ugyanaz az állat tűnt fel mindkét helyen, a szakemberek óvatosságra intenek. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik. Többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A déli, dunántúli területeken tartós eső is lehet. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Túl sok kérdés, túl sok féltés, egy helyben jársz. Régen kéne lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öled most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szélel a bánatod már. Őrizni kár, bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már. Vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Nincs több kérdés, néhány lépés, választ csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell. Már ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Megyünk tovább, borítsunk vágylat a múltra, és érezzük végre, hogy a szívünk most megpihen. A kezed a kezemben tartom, és elmúlik minden, mi fáj. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Megyünk tovább, 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 amíg megérkezünk. Ne nézz vissza, ne nézz vissza már.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban egy nemrégiben nagy vízhangot kiváltó, természetkárosító eset kapcsán beszélgetünk Magos Gáborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna-Lázbérci tájegységének vezetőjével, aki elmondja nekünk, hogy milyen magatartás követendő a védett területeken. Még mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, mondtad, hogy nem olvasol kommenteket. Nemrégiben arra kényszerültem, úgymond, hogy olvassak, mert kollégád Balázsi Péter feltett egy cikket, és nem is a cikk volt fontos, hanem az arra jött reakciókra hívta fel a figyelmet, magyarul a kommentekre. A cikk arról szólt, hogy kvadosokat, crossmotorosokat fogtak és büntettek meg a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén, és a kommentelők 90%-a a motorosok mellé állt.
Igen, valószínűleg azért lehet ez, mert a motorosok kommentjei részben egy a motorosok által készített poszthoz csatlakoztak, amely nyilván tele volt igaztalan dologgal. Tehát itt zongorahúrok voltak kifeszítve, itt akciótámadás és fegyverropogtatás volt, nem voltak ilyenek. Tehát nem történt ilyesmi. És hogyha igaztalan állítások vannak, akkor azzal nehéz vitatkozni, illetve nehéz érzelemmentesen nyilatkozni. Tehát én jobban szeretem azt, hogyha tárgyilagosak vagyunk egy dologgal, megnézzük, hogy mi történt, és azzal foglalkozunk. Bár tudjuk, hogy bizonyos esetekben kommentvezérelt világban szeretek dolgokat tárgyilagosan tekinteni, és ilyen esetekben szakmailag kell dönteni, nekünk az a dolog.
Igazából, amikor védelmükbe vették a kommentelők a kvadosokat vagy a crossmotorosokat, akkor azt hozták fel, hogy környezeti szempontból sokkal kisebb terhelés egy ilyen jármű, mint egy 100 éves vagy jó csak 40 éves erdészeti szállító teherautó, ami ki tudja még olajat is ereszt. És az utat jobban összevágja.
Igen, de mi nem az erdészeti út minőségéért aggódunk jelen pillanatban, hanem az egyéb természeti értékekért. Tehát, hogyha egy gép rossz műszaki állapotú, az nyilván nem szerencsés. Volt már olyan, hogy leállítottunk gépet, mert nem jó műszaki állapotban volt, és meg kellett javítani, ne folyjon belőle az olaj. Természetesen egyértelmű, hogy ez nem szerencsés, ha ilyen egy erdészeti munkagép. Sajnos még nincsenek ökogépeink, vízmotorral vagy hidrogénmotorral működő gépek, amelyek lehozhatják például a fát az erdőről. Tehát, hogy erre a tevékenységre szükség van, ez elvileg a társadalom érdekét is szolgálja. Teljesen más dolog az, amikor egy egyértelműen szabályozott viszonyokban, például Natura 2000 vagy védett természeti területen történt technikai sporttevékenység, mely zavarja az élővilágot, az valaki kimegy és motorozik. Tehát demagógia a kettőt összehasonlítani.
Egyik nem menti a másikat?
Nem, persze, hogy nem menti fel egyik a másikat. Akik kimennek a védett Natura 2000 területekre, azok jogilag tisztában vannak azzal általában, hogy mit csinálnak. 99%-ban tisztában vannak, hogy tudják, hogy nem kellene, de hát sok esetben nincs rendszám a motorkerékpáron. Ez nagyon nehézé teszi az azonosíthatóságukat. Nagyon sok esetben magabiztosak, hogy úgyis el tudnak menekülni. Ez nagyon sok esetben sajnos meg is történik. Nagyon sok esetben nem tudunk ott lenni. Tehát nagyon sok esetben megúszszák. Nyilvánvalóan ilyen körülmények között természetesen kockáztatnak, és természetesen a kockázatelemzés után azt mondják, hogy persze, hogy kimegyek holnap is. De most természetvédelmi szempontból, még egyszer mondom, mi természetvédelmi szempontból értékeljük ezeket a dolgokat, és természetvédelmi szempontból nagyon káros ez a tevékenység, amit csinálnak. Olyan élőhelyek tudnak károsodni, amelyekben gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat csinálnak az erózióval a kimotorozott területeken. Ez nagyon fontos, és nyilvánvalóan nekünk jövőben is fel kell emelni ellen a hangokat.
Akkor beszélgessünk ennek apropóján arról, hogy hogyan kell, illik, mondhatom azt, viselkedni az erdőben.
Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az örömteli, hogyha az emberek használják a természetet, saját boldogságukra, örömükre jól érzik magukat benne, mindig úgy kell csinálni, hogy ne maradjon utánunk nyom. Tehát úgy menjünk ki, hogy ne hagyjunk magunk után nyomot. Ez azt jelenti, hogy ha kimegyünk a természetbe, akkor ne akarjuk egyből megváltoztatni. Divat például ezek a bushcraftok, amikor építünk valamit, és az emberek nem tudják, hogy néha csak egy combvastagságú ágban is gombák fejlődnek, azokban élő bogarak például, azokat felszedjük a földről, csinálunk egy valamit, ki fog száradni, elveszti a nedvességtartalmát, nem biztos, hogy azok az élőnyek már meg tudnak benne élni. És a teljes életközösséghez az fontos, hogy úgy legyen. Persze, mondhatjuk azt, hogy a 40 ezer hektáros bükkből csak 5 hektáron készülnek ilyenek, csak a sok kis hatások összeadódnak. És ugyanígy kimegyünk a természetbe, ha ki tudjuk vinni a szendvicsünket egy zacskóba, az ivós flakonunkat, akkor ezt haza is tudjuk vinni. Mindig úgy menjünk ki, hogy nem hagyunk nyomot. És hogyha valaki egy enduro motorral, vagy egy nagy teljesítményű quaddal fog kimenni, akkor a sok nyomot hagy. De abban a pillanatban ott hagyja a hangját, ami az állatvilágnak nem kedves. Ott hagyják a rettenetes keréknyomokat, a felszaggatott gyepet, a legördülő kőzetet, ami megint nem szerencsés. És hogyha ezt egy bizonyos területen sokszor csinálják, akkor az nagyon látványos társebeget hagy a természetben.
Régebben mondta egyik ismerősöm, hogy énekeltek, úgy járták az erdőt. Most azt mondják, hogy hallgassunk a rádiót, ne maradjunk csöndben az esetleges medve veszély miatt. Tehát hangoskodni az erdőben.
Ez nagyon érdekes dolog. Természetvédelmi őrként nagyon sokszor az, hogy egyedül van az ember természetben, és csendben van. Nekem nagyon sok esetben volt olyan, hogy megijedtem egy pillanatra, mert mondjuk épp egy cserjésben dolgoztam, és hát az ember ilyenkor csendben van, és koncentrál, figyel, és akkor 3 méterre tőlem felriasztottam egy hatalmas gímszarvasbikát, aki aztán kirongyolt, és például hirtelen meg tud ijedni az ember. Ugyanígy nagyon sokszor az ilyen helyen megfekvő vaddisznót megriasztja az ember, és megijed. Sosem sikerült még medvébe akadnom. Nyilvánvalóan ilyen szempontból, hogyha az ember fütyörészik, vagy ad ki zajt, akkor a szarvas is, meg a vaddisznó is hamarabb észlelt volna, és akkor elment volna. Tehát nem baj, ha az ember valamiféle csendes alapzajja van. Előfordulnak Magyarországon medvén, de olyan kicsi az esélye a találkozásnak, és olyan hamar észrevesz minket, hogy ez egy viszonylag elhanyagolható veszélyt jelent.
Nyilván sok helyen van az, sőt, a Nemzeti Park területén szinte mindenhol tilos letérni az útról.
Az utakról, a fokozottan védett területeken tilos letérni. Gyalog beszélünk?
Ja.
Gyalogtúráról. Előfordul természetesen ez is. Tehát nyilván vannak szabályok, vannak a társadalomnak szabálykövető tagja is, vannak kevésbé. Vannak, akik mondjuk azt, hogy túlzottan érdeklődőek, és mindenképpen szeretnék látni azt, ahova nem biztos, hogy be kellene menniük. Ilyen van, és természetesen ez minden jármóddal megtörténik.
Tehát autóval is.
Gyalogosan is, kerékpárral is, cross motorral is, és autóval is megtörténik. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az ember nem hajlandó időben letenni és gyalogolni, hanem úgy gondolja, hogy ő még járművel bemegy. Hát ezek okoznak nyilvánvalóan problémát. Néha azt mondhatják az emberek, hogy mi ebben a gond, de hát amikor ezek a hanghatások mondjuk egy fokozottan védett fajnak a fészke környékén van, kisfiókás vagy tojásos állapotban lezavarjuk a fészekről, kihűl a tojás, tönkre megy a költ, és ezek problémát jelenthetnek. De problémát jelenthet az útról való lehajtás, és nyilvánvalóan a kirándulók általában nem szakértők. Nincsenek tisztában az, hogy a kerekük vagy a lábuk alatt mi található. Nagyon sok olyan van, tehát nyilvánvalóan egy csomó dolognak köszönhetően a társadalom igénye egyre nagyobb a természet megismerésére. Vannak alkalmazások, amelyekkel fel lehet fedezni a természetet. Egyre többet tudnak a mai fiatalok meg a mai társadalom, de azért ez még nem ugyanaz, mint aki idézőjelesen szakértőként közelít a természethez, és ilyen esetben tudunk átcsinálni. Nem az egyének a dolga eldönteni, hogy ő mit tehet meg, hanem van egy szabályozás, az azért jött létre, hogy megóvjuk a természetet. Ezt szerencsés, hogyha betartjuk.
A gyűjtögetés mennyire jellemző még? Gondolok itt gombára, úgymond erdei gyümölcsre.
Divatja van neki újra, én úgy látom. Nem mondom azt, hogy szürke zóna egy picikét. Nagyon sok esetben hallok rádióadásokban is ilyen műsorokat, ahol természetben található javak gyűjtéséről és feldolgozásáról van szó. Hallottam már olyat, ahol elmondták, hogy védett természeti területek is léteznek, de alapvetően ezek az információk azért még hiányoznak. Tehát az fontos, hogy védett fajt, legyen szó gombáról vagy növényről, az csak engedély birtokában, és védett területen is csak engedély birtokában lehet gyűjteni. Tehát ez például egy fontos dolog, de hál' Istennek nagyon jó térképek vannak, interaktív térképek a természetvédelem.hu honlapon, az igazgatóságoknál, tehát ha valaki akar tájékozódni, az a mai világban könnyedén megteheti, hogy hol találhatók védett területek, és hol vannak nem védett területek, ahol ezeket a tevékenységeket lehet végezni.
A kintalvás mennyire engedélyezett, vagy éppen tiltott?
A jogszabály ezt is elmondja, hogy a 24 órát meg nem haladó kintartózkodás az lehetséges, és szerintem ebben mi is rugalmasak vagyunk. Tehát ezzel nem szoktunk jelentős mértékben problémázni. Kifejezetten akkor van ezzel is csak gond, amikor fokozottan védett területhez érünk, ahol ugye elvileg csak a turista úton lehet keresztül haladni. Most ha ilyen helyen valaki fogja magát, és akkor egy klassz gyepen, vagy egy olyan helyen, amit úgy gondolt, és ez fokozottan védett terület, ezt elvileg nem teheti meg. Ez nem szerencsés. Az sem szerencsés egyébként, hogyha valaki akár nem védett területen, vagy csak sima védett területen ezt csinálja, és pont kifekszik egy értékes növényfajnak egy picike állományát. Ilyen szempontból szerencsés, hogyha valakinek vannak előismeretei, és akkor oda fogja letenni a virágzsákát, ahol mondjuk csak avar van, és akkor látszik, hogy nem csinál bele problémát. Ezek egyszerű dolgok, amelyek egy kicsi odafigyeléssel megvalósíthatóak.
Most egy ideje feloldották a tűzgyújtási tilalmat, de igen, van olyan megye, ahol újra bevezették. Mennyire tartják be az emberek a tűzgyújtási tilalmat?
Talán egyre jobban odafigyelnek, ezt viszont úgy látjuk. Legalábbis az erdőterlethez kötődő tűzgyújtási tilalmat. Erre úgy látjuk, hogy jobban odafigyelnek. Sok esetben kapunk olyan megkeresést, amikor turisták érdeklődnek, hogy szeretnének bejárni, és megkérdezik, hogy lehet-e, mert szeretnének egy nyársalást, egy szalonnasütést, egy kolbászsütést is, hogy lehetséges-e. Akkor el szoktuk mondani, hogy éppen mi a helyzet. Honlapunkon mindig szoktuk szerepeltetni, hogy éppen milyen állapotban van a tűzgyújtási tilalom. Az egy másik kérdés, hogy vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik életvitelszerűen tavasszal élőhelykezelésbe kezdenek a környezetükben, és
magyarul felgyújtják a mezőt.
Abszolút, a nádast, a mezőt, sajnos ez működik, illetve a gondotlanság is működik, tehát az autóból kidobott csíkek, tehát rendszeresen vannak ilyen problémák. Az időjárás ebben nem segít, tehát nyilvánvalóan az aszályos időjárás és a nagy meleg a tüzek számának a növekedéséhez tud vezetni, de talán az látszik, hogy az erdő tekintetében egy kicsit jobban odafigyelnek az emberek.
Szemeteléssel is ez a helyzet? Most is vannak problémák, de emlékszem arra, hogy amikor mondjuk 35-40 évvel ezelőtt jártam az erdőt, akkor szinte nemzeti sport volt, hogy kivigyük a szemetet ipari méretekben.
Ez most is működik, szerintem, tehát az ipari méretekben való hulladékkezelés az most is működik, tehát rengeteg olyan helyen látunk nem legális fuvarozókat, akik a lakóterületek környékén ezt a tevékenységet végzik. Azt tapasztaljuk, hogy az erdőterületen valamivel jobb a helyzet. Egyrészt ez a ne hagyj nyomot gondolkodás egyre több emberhez eljut, és így is gondolkoznak, így is cselekszenek. Másik meg az, hogy tényleg olyan közösségi rendezvények vannak. Ez lehet akár a Teszettől kezdve turista egyesületnek a mozgalmáig. Nagyon sok olyan résztvevő van, aki odafigyel arra, hogy na akkor, ahol csúnyaságban menjünk és szedjük össze a szemetet, és van látszatja neki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kevesebb a szemét, mint volt korábban. Talán kevesebbet viszünk ki, és talán többen vannak, akiknek bántja a szemét és tesz is ellene.
Rakoncai Zoltán, a hazai természetvédelem legendás alakja, mondta az egyik előadásán, amin részt vettem, hogy az erdőt, illetve a természetet azoktól kell védeni, akik kimennek. Mert az, aki a kocsmában a poharat döntögeti, az a természetben viszonylag kevés kárt okoz.
Igen, a közvetlen behatásoktól abszolút nyilván. Hagyományos értelemben véve ezt így lehet mondani. Átkapcsolva lehet ezt máshogy is. Tehát az a kvadkereskedő, aki nem megy ki a természetben, de mondjuk az a munkája, hogy ilyen eszközöket forgalmaz, közvetetten is, de elég komoly hatással van a természetre. Ő lehet, hogy nem megy ki sosem, mert nem szereti természetet, de például óriási hatása van rá. Például, ha belegondolunk, hogy hány kádárkockát fűtenek a mai nap fával, és hogyha ez egy nagyon modern szigetelt ház lenne, ahol egy faelgázosító kazán van, akkor azt a házat nem 12 köbméter fával, hanem 4 köbméter fával lehetne egy szezonban kifűteni. És akkor nem biztos, hogy ő is kijár a természetbe, de mégis van hatása jelenleg, hogy milyen tűzifa igény keletkeztet. Borzasztó összetettek ezek a kérdések, és hát ez nagyon messzire vezet. Sokszor akkor is van hatásunk egy dologra, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs.
Az elhangzott beszélgetésben Magos Gábort, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna Lászbérci tájegységének vezetőjét hallották. Most Bársony István Ökörnyel című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
Száll az ökörnyál odakint a puszták szellőjárt a síkján, s fennakadozik az útjában nyurguló kórókon, amelyeken el-elmarad belőle egy kis fehér fátyolfoszlány, a többit meg viszi a szél tovább. Az új vetés zöldjén október verőfénye ragyog. Itt van a vénasszonyok nyara. Már nem forró, csak langyos, mint a kialvó szerelem. Az ég derűs kékségére is, mintha egy kis szomorúságot igyekeznék rácsempészni a földi hervadás, amely a fák lombozatát ritkítja, tarkítja, és zörgősre szárítja a kukoricaszárat. Gyönyörű ez a magyar ősz, amikor a letarolt mezőkön elterül az isteni nyugalom, és a virágzás bujabokrétái már emlékezéssé válnak. Csak annál jobban megörül a szemünk az égszínkék katánknak, az itt-ott még pirosló pipacsnak, a sötét lilakék szarkalábnak, a bágyattan fehér székfű virág egy-egy csomójának. A barázdákon fekete varjak sürgölődnek. Ez a cigány nép nem nagyon riadozik, jól tudja, hogy neki a négylábú ellenség nem árthat. Amint a kuvasz visszakocog a szekér felé, megint csak ellepi a pajor csemegéket kínáló barázdát, s ott folytatja áldásos munkáját, ahol az imént elhagyta. A munkában levők hallgatnak, dolgoznak, mintha fizetnék őket érte. Csak az új jövevények kárognak néha erre vonultukban, és jellegzetesen reket hangjukkal bíztatják a saját türelmetlenségüket. Figyelmeztetik a lakmározókat, hogy ők is jönnek. A feketék közt elvegyül helyenként a náluknál ritkább, de gonoszabb szürke varjú, a kálomista, a Dunán túliak kányája. Na, ennek a hangja egészen más. Érces, mint a jó torkú baritonistái. Száz fekete varjú rikácsolása közül is tisztán kihallik egyetlen szürke kalandornak a károgása. Ez a jó madár nem úgy dolgozik, mint kormos rokonsága, hanem még akkor is vadászik, amikor rovart fogdos. Inkább a kitúrt egeret lesi, mint hogy már régen nincs sem fogolytojás, sem apró csirke, de még kis nyúlfi sem, amelyet tőle telhetően pusztíthatna. De azért a csimaszt sem veti meg. Gusztus csinál neki a fekete atyafiság, amely elől puszta irítségből is elkapkodja a jó falatokat. És megjönnek közéjük a csúkák is, a hangos, zajos, fehér szemű, szürkefejű, fürge kis oldalági rokonok, amelyek, ha alkalomattán elkeverednek is a többivel, egyébként mindig külön társaságokba járnak. Még a fészkelésük sem olyan, mint a varjaki, mert odúban költenek. Hangjuk meg éppen egészen más, messze hallható, éles csauval köszöntik egymást, s ha valami riadalom támad az együttesben, és a magasba csapó varjúsereg elkezd károgni, a csókák szava úgy csendül ki az űrzavaros zajból, mintha ők volnának a varjak kürtösei. Itt a vénasszonyok nyara is száll az ökörnyál a pusztákon. A határok mentén vonuló akác sor citromsárga foltokat kever a saját fonnyadó zöldjébe, s lassan hullatgatja a levelét. A nyári madársereg már erősen ritkulóban, minthogy a költözők egy része korán búcsúzik. Sárgarigó rég nincsen. A pittyerek, a fűrjek most húznak délfelé melegebb hazába. Az igazi rovarevők, a harkályt és rokonságát kivéve, mind elmennek tőlünk télire, és csak a magevők meg a vegyesen táplálkozók maradnak, amelyek számára mindig akad olyan, amilyen terített asztal. A szekér úton búbos pacsirta fut és fütyűrész. Rálendül egy vakont túrásra, és annak a tetején kezd kedves, lágy hangon énekelni. Ez is az ősz jele. Ez is a vénasszonyok nyarával kezdődik, mert a búbos pacsirta egész nyáron hallgat, s tyütyürütyűjén kívül más hangot nem ad. De amikor a többi kis lantos a dalaival elnémul, akkor ő kezdi rá magáét. Csak a mi legszebb kis szárnyas virtuózunk, a piros állarcos tengerice csattog fel ilyenkor is csodálatosan remek koloratúrájával, amellyel a fülemülén kívül minden más szárnyas hangművészünket veri. de hát nincs szabály kivétel nélkül. Hallottam már novemberben is pacsirtát énekelni egy gyönyörű szép késő őszi napon a Hortobágyon. Talán nem bírt a szívével, hogy ezt a drága magyar hazát itt kell neki hagynia. Búcsúznak, búcsúznak, ha még oly nehezen is. A kakukk is korán búcsúzó, mégis láttam októberben kakukkot, pedig akkor már jöttek a vadludak, ami csalhatatlanul bizonyítja, hogy visszavonhatatlanul itt az ősz, sőt, a vénasszonyok nyarának is vége. Szegény vénasszonyok, akiknek kötekedő csípkedéséből jár ki az októberi nyár, mennyi gyönyörűségben volna részük, ha ezt a nyarat igazán élvezhetnék. Igaz, hogy ez a mélabú gyönyörűsége, de annál megindítóbb. Lát az ember olyan aranysugárzást, amely a saját színét valósággá festi a világra. Hall szokatlan hangokat, aminek máskor nincsenek. Megakad a szemünk az üres fészkeken, amelyekből a boldogság örökre elköltözött, pedig mennyire ott élt bennük. Akár csak az októberi nyárban sütkérező, elhervadt vénasszonyok szívében. Slám, már üresek a fészkek. A szántáson puskás halak baktat. Gépiesen egyenletes lépéssel rója a rögöket, amelyeken jókora körben fordul, stigavonallal igyekszik a kör közepe felé. Itt egy minden gonosz hájjal megkenegetett nyúlvadász kísérletezik, szinte biztos sikerrel, mert fortélyos atyafi, aki tudja a nyúlszokást. A nyúl már messziről kinézte a szántáson, ahová a vénasszonyok nyara évadján a tapsi füles kiszeret feküdni a jó meleg bizsergető napra. Aki ért a dologhoz, annak nem ördögség észrevenni, hogy hol van, mert mindig a barázdában lapul meg, s minthogy a keskeny, árokszerű laposban két oldalt takarja a barázdák fala, oldalt eső szemével ezt a takarást látja legjobban, és nem ássa be magát annyira, mint a tarlón. Az ám. Az alakja ilyenkor hasonlít a nyerekhez. Elől a kápa, a feje, s a nyerek hátulja az ő hátulja. A színe rendesen világosabb a sötét szántásnál, itt csak a vak nem láthatja meg, hol van. Na jó, ilyen vak igen sok van még a jó vadászok közt is. Most már az a törvény, hogy nekik kell indulni elszántan ferde irányban a nyúl felé, egyforma sietős lépéssel. Aki bírja szusszal, az még futhat is, hogy a lapuló nyúl azt higgye, hogy nem ő vele törődik a vadász, de oda nézni a nyúlra eközben nem szabad. A szeme szögletével is lát annyit az ember, hogy mozdul-e a nagy fülű a vackából. Addig kell csigavonalú körökkel közeledni, amíg vagy a nyúl unja meg a gyanussá váló közeledést, vagy olyan kicsi a távolság, hogy úgyis mindegy, mire szánja rá magát a lóvá tett pecsenye. Ha aztán kiugrik, dörren a puska, és bukfencezik a nyúl. Tudnélik, ha el nem hibázzák, de annak, aki még ilyenkor is hibáz, lőcs való a kezébe, nem puska. Ez a dörrenés csak annyi messziről, mintha a kondás pattantana egy jókorát a karikás ostorával a malacai körül. Ma azok csak felkapják rá buksi fejüket, s ha elugranak is, csak hamar nekilátnak újra a turkálásnak. A puska dörrenéstől mégis felriad a nagy legelőn pihenő túzok csapat, amelynek az őrkakasa kezdettől fogva gyanúsan figyelte a nyúlvadászt. Mégis más hangja van a karikásnak. Na meg a kondás alig mozog. Inkább egy helyben ácsorog, s őt már megszokták a túzokok. Hatalmas testű, remek kiállású, szakállas, hanvas fejű, rezes tarkázatú, pörgek alaphoz kackiásan illő dísztollas túzok kakasok. Meddig lesznek még a magyar síkságok eltanyásított térségein? A nagy legelő végét nem éri a szemem. Olyan messzire nyújtózik. Igazi versenypálya a szélnek, amely száguldva vágtat rajta. Hajt, kerget valamit maga előtt. Ördögszekér karikázik a síkon, s utolérni igyekszik egy darab fehér fátyolt, amely lengve siet a levegőben, mintha szárnya volna. Az ökörnyállal játszik a szél, s ráúszítja az ördögszekeret, mely elfut alatta. A kis fehér fátyol forgó szél sodrásába kerül, elkezd emelkedni, amíg csak torony magasan nincsen. Ott egyszerre kiadja a mérgét a szél törtsér, és elejti a vénasszonyok nyarán termett finom sejmet, a fiatal pókok szőtte ökörnyálat. Száll, száll az ökörnyál. Dudolászva surran a rónán az őszi szél. A magasban éket rajzol az égre egy falka vándorvadlúd, amely geggenve, gagyogva vonul libasorban a vezére után. Olyan magasan vannak, hogy még hosszú útnak kell lenni előttük, mire majd ereszkedni fognak valahol a szikes tavak táján. Messze mögöttem vannak már a szántóekét kísérő varjak, messze előttem járják útjukat a beszédes vadludak, s a hangjuk egyre gyengül. Az akác fasorból rég elkanyarodtam, itt, ahol vagyok, nincs hang, nincs mozgás. Csak az aranysugarak élnek, táncolnak, ragyognak. Olyan meleg van, mintha nyár volna. Az van. Vénasszonyok nyara. Amelyet itt körülölel a csend.
Bársony István Ökörnyál című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 13. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. Védelem az Isten mérgezés ellen. Könyvem előző részében megpróbáltam leírni az Isten mérgezés néhány gyógymódját, de arról is szólnunk kell, hogyan óvjuk meg az embereket attól, hogy áldozatul essenek az Isten mérgezésnek. Mi segítheti hozzá az embereket ahhoz, hogy kellő érzékkel megkülönböztessék az egészséges és a kóros istenképeket, valamint az ezeknek megfelelő énképeket? Meg kell erősítenünk az egyéneket, hogy érzékenyé váljanak a gyógyító isten és önképekre. És olyan légkört kell teremtenünk, amelyben új módon szólhatunk Istenről, és megtapasztalhatóvá válik Istennek a világban élő emberek iránti irgalmas szeretete. Segítség az egyének számára. 7 lehetséges segítség jutott eszembe arra vonatkozóan, hogyan segíthetünk az egyes embereknek ellenállóvá válni a negatív isten és önképekkel, illetve a spirituális és szexuális visszaélésekkel szemben. Az első segítség az önbecsülés megerősítése. A vallásos nevelés nem lealacsonyítani akar, hanem egészséges önbizalomhoz szeretné hozzásegíteni az egyént. Ehhez el kell ismerni őt, képességeit és egyszeriségét. Mindenki értékes, mert éppen olyan, amilyen. A vallási igehirdetésnek is erősítenie kell az önbecsülést. Isten az alap, amelyen állunk. Ha megvetjük rajta a lábunkat, akkor nem bukunk fel rögtön, mihelyt bírálat ér, és nem igazodunk azonnal mások véleményéhez. Isten feltétel nélkül elfogad minket, Isten megtapasztalása pedig igazi énünk megtapasztalásához is elvezet. Ezt az igazi ént nem áshatja alá a kritika vagy a sértés. Aki egészséges önbecsülést alakít ki magában, az megbízik érzéseiben is. Ha szentbeszédet hall, pontosan érzi, hogy hozzászól-e vagy sem. Ha a szentbeszéd ellenállást ébreszt benne, képes kritikusan megvizsgálni. A beszélő intelmei ellen tiltakozik-e, vagy éppen annak félelmétől és pesszimizmusától riadt meg. Fel tudja mérni, mikor kell megadnia magát, és mikor jobb, ha ellenáll, hiszen lehet, hogy a prédikáció szavai csak a prédikátorról szólnak, Jézus üzenetéről azonban nem. Végeredményben mindenki a maga teológusa. Minden prédikáció arra szólít fel, hogy megvizsgáljam, vajon helyesen látom-e Istent és önmagamat. Bocsátkozzam belső párbeszédbe a prédikációval. Persze meg is kell értenem, mit mond az ige hirdető. Szavait saját szavaimmá kell átlényegítenem, olyan szavakká, amelyek az életre vezetnek. A második segítség. Észre kell vennünk a csapdákat. Mindegyikünknek vannak életmintái, és ezek talán tévútra visznek minket. Hamis istenképek áldozatává válunk, vagy éppen belebonyolódunk az áldozat szerepbe. Ha csekély az önbecsülésem, akkor fogékony leszek a fundamentalista kijelentésekre, mert ezek biztonságot ígérnek, vagy az általam hiába kergetett nagysággal kecsegtetnek. Ha a Bibliában említett kevés kiválasztott egyikének tartom magam, akkor joggal gondolhatok nagyokat magamról. Úgy képzelem, hogy valami különleges lény vagyok. Mások fölé helyezem magam, akiket megvethetek, de ezzel tulajdonképpen csak hiányos önbecsülésemet ellensúlyozom. Csapda lehet a bűntudatom is, amely gyermekkorom óta fogva tart, és ami miatt nem ellenkezem, ha rossz lelkiismeretet akarnak ébreszteni bennem. Nem tudok védekezni, mert a vádak azt a mélyen bennem ülő érzést szólítják meg, hogy nem vagyok rendben, és én vagyok a felelős azért, ami a környezetemben nincs rendjén. Mindenkinek megvan a maga Achilles sarka, ahol sebezhető pontja rejlik. Minél jobban ismerjük a magunk Achilles sarkát, annál kevésbé veszélyeztetnek minket életünk csapdái. A harmadik segítség. Ki kell engesztelődnöm azzal a ténnyel, hogy másokra vagyok utalva. Rászorulok a szeretetükre, a törődésükre, az elismerésükre. Ezért talán nem veszem észre, ha kihasználnak. Nem érzékelem a határaimat. Ha valaki közeledik hozzám, szívesen veszem, mert közelségre szomjazom. A másokra való ráutaltság azonban elleplezheti előlem, ha megsértik határaimat, ha túlságosan közel jönnek hozzám. Ez spirituális téren is megtörténhet. Az illető kifaggat, mindent szeretne tudni rólam, a legtitkosabb rezdüléseimet is. Közeledése kezdetben érdeklődésnek tűnik, de gyakran csak a hatalomgyakorlás egyik formájának bizonyul. Hasonló a helyzet a szexuális visszaélésekkel is. Ezeknek is vannak előzményei, a sértő fél nem azonnal támad nekem. Eleinte csak gyengéden megérint, szeretetet ígér, dicsérget, mennyire vonzó vagyok. Addig magasztal, addig lelkendezik egyéniségemről, szépségemről, spirituális érettségemről, amíg vakká nem válok valódi szándékaival szemben. Ezért olyan fontos, hogy jól szemügyre vegyem másokra utaltságomat, és kibéküljek vele. Ha tudatosan elfogadom, akkor nem tesz kiszolgáltatottá, és nem esem áldozatul a rossz szándékú közeledésnek. A negyedik segítség. Bízzak másokkal kapcsolatos megérzéseimben. A gyerekek gyakran jó érzékkel megriadnak, ha mások átlépik határaikat. Például nem kedvelik a nagybácsit vagy a nagynénit. Ők maguk sem tudják miért. De idegenkedésük gyakran egészséges kifejeződése annak, hogy azok tiszteletlenül közel férkőznek hozzájuk. A szülők ilyenkor többnyire rászólnak a gyerekre. Légy barátságosabb. Pedig éppen nekik kellene éberen örködniük, figyelemmel lenniük gyermekük megérzéseire és reakcióira, és komolyabban kellene venniük azokat. A visszaélések áldozatai gyakran arról számolnak be, hogy szüleik félrenéztek, nem vették komolyan a gyermek elbeszélését, meg voltak győződve arról, hogy a vádolt pap vagy nevelő jót akar, és egyáltalán nem számoltak a visszaélés lehetőségével. Egyrészt fontos, hogy mi magunk érzékenyen vizsgáljuk meg érzéseinket, másrészt az is fontos, hogy mi felnőttek, figyelmesek legyünk a gyerekekkel kapcsolatban. Ha egy pap folyton gyerekekkel tölti a szabad idejét, akkor ez mindig figyelmeztető jelzés. Ilyenkor joggal kérdezhetjük, vajon nem a saját szükségleteit elégíti-e ki a gyermekeken? Még ha nincs is szó szexuális visszaélésről, érzelmi visszaélést még jelenthet. A szülők sokszor azt gondolják, ez a pap olyan jól tud bánni a gyerekekkel, azok pedig olyan szívesen mennek a plébániára, szívesen közelednek a paphoz, gyakran még meg is ölelgetik. Ez azonban a határok átlépésének jele is lehet, amit komolyan kellene vennünk. A gyerekek gyakran vonzódnak olyan papokhoz, akik pszichésen megmaradtak a gyermeki stádiumban. Az ilyen személyek vonzereje nem mindig pozitív jel, hanem az illetők távolságtartási képtelenségéről és éretlenségéről is árulkodhat. Az ötödik segítség. Kellő érzékenységgel észre kell vennünk, hajlamosak vagyunk-e az áldozat szerep vállalására. Ha gyerekkorunkban elsajátítottuk ezt a szerepet, akkor felnőttként is gyakran beleesünk. Könnyen megengedjük, hogy a lelkipásztor vagy az egyházközség más tagjai ilyen szerepbe kényszerítsenek. Szolgalelkűen, mint egy fölkínálkozunk arra, hogy áldozatként kezeljenek minket. Az áldozatok gyakran nem tudnak helyesen viszonyulni saját agresszivitásukhoz. Fontos segítség lenne hát, hogy megtanítsuk őket az agressziójukkal való helyes bánásmódra, akkor nem fognak újra meg újra passzív áldozattá válni, hanem lesz erejük védekezni. Ha mások nem bánnak kellő tisztelettel a határaikkal, akkor ők maguk védjék meg azokat. Egy gyerek természetesen még nem tud kellő érettséggel védekezni az ellen, hogy felnőttek áldozatszerepbe kényszerítsék, de felnőttként nem szabad megmaradnunk ebben a szerepben. Szükségünk van bizonyos agresszióra, hogy búcsút mondhassunk az áldozati létnek. A hatodik segítség. A felnőtteknek jól meg kellene nézniük, nem alakul-e ki a gyermekközösségben zavaros érzelmi vagy szexuális légkör. Kritikus tekintettel föl kell ismerniük a határok átlépését. Észre kell venniük, ha a főállású lelki gondozó jogtalan szükséglete kielégítéséhez keres áldozatokat. Ez a kritikus tekintet azonban nem vezethet oda, hogy minden érintésben rögtön határsértést szimatoljunk. Ha ezt tesszük, félő, hogy nem fogjuk észrevenni, hogyan vetítjük másokra saját árnyoldalainkat, saját szükségleteinket. A túlságosan kritikus hozzáállás könnyen boszorkányüldözéssé válik, és olyan steril légkört eredményez, amelyben már semmilyen közelségnek nincs helye. Itt is szükség van arra, hogy hallgassunk megérzéseinkre. Szívünk mélyén gyakran ráérzünk, hol nem stimmel valami papok és gyerekek, papok és nők, lelkigondozó nők és férfiak kapcsolatában. Sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egymásra vagyunk utalva, különben kivetítjük szükségleteinket és könyörtelen bírákká válunk, akik mások fölé helyezik magukat. A hetedik segítség abban áll, hogy figyelmessé válunk saját árnyoldalunkra. Minél szélsőségesebb a spiritualitás, annál sötétebb az árnyoldala. A szélsőséges spiritualitások megszólítanak minket, hiszen szeretnénk jó keresztények lenni. Ez helyén való, de éberen kell ügyelnünk, nehogy az ellenkező hatást váltsa ki a szélsőség. A szélsőségesen eufórikus spiritualitás ára gyakran az ördög és a rossz falra festése. Egyfelől rajongva beszélnek Isten szeretetéről, amely minden problémát megold, másfelől azonban a sötétségtől és a rossztól való mélységes félelemmel egyenlítik ki ezt az eufóriát. Ahol kizárólag világosság van, ott annál sötétebbé válik az árnyék. Vagy például föllelkesít minket egy szélsőségesen aszketikus spiritualitás. Itt végre komolyan veszik Jézus üzenetét, véljük. De most is óvatosnak kell lennünk, vajon a szélsőséges aszkézis nem éppen nagyra törő álmokat takar-e, vagy nem más területek, például a politika, vagy a szexualitás egészen laza felfogása lesz-e az ára. Már a szerzetesek is óvaintettek, minden túlzás az ördögtől van, és a népi bölcsesség is beszél arról, hogy jobb félnünk a túl sok jótól. A franciák azt mondják, a végletek érintkeznek. Ezt tapasztaltam egy papnál, akinek spirituális kísérője voltam. Egyfelől a szélsőséges aszkézis és a szigorú meditáció, másfelől a teljesen laza viselkedés, állandó tévézés és sörözés között ingadozott. Mivel nem volt megtartó középpontja, kénytelen volt egyik szélsőségből a másikba billenni. Ezért fontos, hogy ne csupán az árnyoldalakra legyünk érzékenyek, hanem középpontjukhoz is elvezessük az embereket, abból kiindulva meg tudják majd ítélni, mi a jó és mi árt nekik. Ezért fontos, hogy ne csupán az árnyoldalakra legyünk érzékenyek, hanem középpontjukhoz is elvezessük az embereket, abból kiindulva meg tudják majd ítélni, mi jó és mi árt nekik.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 13. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Marcellin és Péter. A két vértanú, Marcellin és Péter neve benne van az ősi római misekánonban. Megbízható hagyomány természetesen ugyanúgy alig áll rendelkezésünkre ennek a vértanú párnak az esetében, mint Ágnes, Néreusz és Achilles, vagy Pongrác vértanúságával kapcsolatban. Kettejüknek föltehetően 500 táján írott szenvedés története tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája szerint épületes, dicsőítő irat a vértanú tisztelet szolgálatában. Azt már nem áll módunkban megállapítani, hogy mit lehet belőle tárgyilagos híradásra visszavezetni. Eszerint a két vértanú római klerikus volt, Marcellin áldozópap, Péter pedig egzorcista, ördögűző. Diokléciánus császár üldözésének idején szenvedhettek vértanú halált. Damazusz pápa azt állítja a két római vértanú sírfeliratában, hogy haláluk és eltemettetésük történetét a kivégző hóhértól ő maga hallotta, akkor, amikor még gyermek volt. Helyi tiszteletüket Rómában ki lehet mutatni. Sírjukat a Via Labicánán lévő temetőben tisztelték. Konstantin császár bazilikát építetett oda, és ehhez hozzáépítette anyjának, Ilonának mauzóleumát. A két szent erekjéje 827-ben a majnamenti Zeligenstadtba került. A két római vértanú életéből a legendás szenvedés történet épületes részleteket tud elbeszélni. Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és őrei bizalmát. Artémius felügyelő is elpanaszolta gondját. Van egy leánya, akit megszállva tart a gonosz lélek. Péter ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyógyítja. Artémius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha Péter istene olyan erős volna, akkor először nyilván saját szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a börtönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre zárta. Ha Istenet kiszabadít ebből a kötelékből, és meggyógyítja a lányomat, hinni fogok Krisztusban. A következő éjszaka Péter szabadon, keresztel a kezében lépett a kételkedő elé, akinek a leánya is teljesen meggyógyult. Artémius egész háza népével rögtön kérte a keresztséget, és szabadon engedte a fogoly keresztényeket, és azokat, akik meg akartak keresztelkedni. Marcellinus pap, aki ugyancsak abban a börtönben volt, mindnyájukat megkeresztelte. Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter megkeresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és mindnyájan szabadok, sietve újra összefogadta, és egy szigorúbb börtönbe záratta őket. Kínzó pribékek jöttek, Marcellint üvegcserepekre fektették, Pétert pedig kalodába zárták. De éjszaka az úr angyala kiszabadította őket börtönükből, és megparancsolta nekik, hogy szóval és tettel tovább erősítsék a keresztény népet. Siettek, hogy segítsenek Artémiuson, akinek szintén meg kellett éreznie, tapasztalnia a bíró haragját. Családjával együtt megkövezték. Végül Marcellint és Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és ott lefejezték őket. A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint lelküket angyalok kísérték az égbe. Ezáltal ő is eljutott a hitre. Istenünk, ki Szent Marcellin és Szent Péter vértanúi dicsőséges hitvallásának emlékezetét erősíted bennünk, és oltalmunkra fordítod, kérünk, segíts, hogy követésük előbbre vigyen, és közben járásuk támogasson minket Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.